Igen, a vietnámiak most igazából keresik a helyüket a világban, hiszen megerősödtek, elképesztő gyors fejlődésen mentek keresztül. Itt is megint csak egyetlen egy számot, hát ha hallgatja olyan, aki közgazdász, hát ugye csak a kínai, amerikai, vietnámi viszonylatban az amerikai-vietnámi kereskedelemnek a tavalyi évben 125 milliárd dollár volt a plusza vietnámi oldalon. Tehát valami felfoghatatlan hatalmas összegről beszélünk, amennyivel többet tudtak ők eladni Amerikába, és ezt annak köszönhetik, hogy viszont ugyanezt az arányban növekedett a Kínából Vietnámba áramló áruknak, szolgáltatásoknak az arány.
Szorgalmas emberek, okos emberek, sok természeti kincsük van, de mi múlik ezzel a fejlődés?
Én nagyon félek általában az olyan fajta leírásoktól, amely egy népet valamilyen embernek, egy embernek a tulajdonságaival próbál leegyszerűsíteni. De kétségtelen, hogy ezen keresztül is az ismeretlent megpróbálhatjuk megragadni, ha ilyeneket mondunk róluk, hogy ilyenek, olyanok, amolyanok. Hát 100 millió vagy több mint 100 millió emberben minden van. Minden is annak az ellenkezője, és az is egy nagyon összetett társadalom. De valóban a számok is azt mutatják, hogy például az oktatás területén ők egészen elképesztően gyors és nagyon sok pénzt belefektetve, nagyon sok erőfeszítést téve, és megint csak a kínai, hiszen ők egy csinizált kultúra, tehát amelyre, ha bár beszéltünk a francia hatásról, amit én rövidnek neveztem, ehhez képest a nagyon hosszú hatást a kínaiak gyakorolták a vietnámi kultúrára. Több mint 1000 éven keresztül része volt a kínai birodalomnak, majd amikor kiszakadtak, akkor is többször, gyakorlatilag a mai napig egy állandó, se nem szeretem, se nem gyűlölöm, ilyen furcsa viszonyban vannak egymással, tehát se vele, se nélküle, mondhatnám. És ennek a viszonynak állandó kulturális, értékrendbeli, gazdasági és politikai, és az Isten tudja, még minden hatása van egymásra. Tehát az ő kölcsönhatásuk egymáshoz nagyon-nagyon szoros. Tehát a franciákhoz megint visszatérve, de mondhattam volna az amerikaiakat is, akik ugye Dél-Vietnámban a vietnámi köztársaságot hozzák létre, és aztán 1956-tól egészen 1975-ig ott egy amerikai kultúra hatása alatt, vagy civilizációs hatása alatt fejlődő országot találunk. Tehát ezek a külső hatások igazán az én számomra Vietnámot azt tette izgalmassá, ahogyan ezeket megemésztette, feldolgozta, és megőrizte a saját arcát, a saját tartását.
És a buddhizmussal itt került kapcsolatban?
Igen, de ez nem az a fajta mélyebb lelki kapcsolat volt, amit ma jelent számomra a közösségépítő, közösséghez való tartozó kapcsolat, hanem egy kulturális egzotikumra való rácsodálkozás. Az első kihelyezésem az 1980-ban volt, 80 januárjában érkeztünk a nejemmel Vietnámba, kezdő diplomataként, és akkor nem sok szórakozás volt, még 5 évvel voltak a háború után, hihetetlen éhínségek voltak, rettenetes szegénység volt, soha nem fogom elfelejteni, a például az alkalmazottak nagyon kérték, hogy mi cukorral, gyógyszerrel,
természetben
egészítsük ki az ő fizetésüket. De a cigaretta is egy olyan árucikk volt, amiért rendkívüli értékeket adtak, hiszen a férfiak nem jutottak cigarettához, és azt, amit mi tőlünk megvásároltak az alkalmazottak, aztán kigugoltak az utcára, és szállanként adták el az arra bicikliző férfiaknak. Tehát egy rettenetesen szegény ország, amelyben szórakozásként mi azt tudtuk tenni a fiatalabb munkatársaimmal, hogy minden hétvégén elmentünk kirándulni, pagodákat látogattunk. Tehát a buddhizmussal először úgy találkoztam, hogy egzotikus, furcsa, érthetetlen, ismeretlen helyszíneken, hol megragadott valamilyen hatás, hol pedig teljesen hidegen hagyott érdekességet láttunk csak.
De hát az alapértékei a buddhizmusnak, az élőlények tisztelete másoknak, a vagyonához ne nyúljon hozzá, azért ezek olyan alapértékek, ami tulajdonképpen minden vallásban, vagy a napi élethez szükségeltetik.
Ez nem? Így van, ez így van. Az ilyen mélyebb értékek megértése, tehát nem csak az infrastruktúra, nem csak a szobrok, a templomok, a környezet, a szerzetesek, a recitációk, a hangok, a szagok, az illatok. Tehát amikor ezen túllép az ember, vagy legalábbis amikor én túlléptem, akkor a következő nagy hatás még mindig nem a megértése, nem a kogníció, nem a szellemi ismeret volt, hanem egy rettenetes tapasztalás Kambodzsába, amikor a halálhoz való viszonynak egy teljesen más, a gyilkossághoz, a halott testhez való viszonya a buddhista szerzeteseknek, és a buddhista életmódban, vagy szemléletben, értékrendben élőknek a viszonya volt az, ami megrendítő
ez
volt a számomra.
Következhet a reinkarnáció hívéséből, vagy...
Hát igen, azt szokták mondani, hogy a reinkarnáció az minden buddhista irányzatban egy központi kérdés. Én azt mondom, hogy itt is nagyon sok rétege van ennek a kérdésnek. A legalapjai a vallásnak, ahogyan én értem, de inkább fontosabb az, hogy annak a szellemi vallás alapítónak, akinek a Buddhát nevezhetjük. Tehát ennek az embernek a gondolkodásában azt hiszem, hogy sokkal fontosabb volt az élő ember szenvedésének enyhítése. Ez volt sokkal inkább a középpontban az ő gondolkodásában, mint sem az, hogy mi történik az emberre halála után. Vannak a híres kérdések.
Mi által való könnyítése a szenvedésnek?
Hát ez az, pontosan ez az. Azáltal, hogy felismeri, megérti az élet működésének a legfontosabb alapelveit, mozgatórugóit, ami az ő esetében, ugye az ő leghíresebb alaptanítása az éppen az, hogy a szenvedés az életnek a hétköznapi szenvedés telisége az megkerülhetetlen minden ember számára. Ez egy alap minden élet számára. Tehát az élő embernek a központi kérdés a szenvedés, amelynek van oka, hogy ő mondja, és ezt az okot ő a ragaszkodásban, a vágyakhoz való ragaszkodásban jelöli meg, és ettől a ragaszkodástól meg lehet szabadulni, és ennek a szabadulásnak mindenféle magatartásbeli tanácsait, lehetőségeit nyitja meg, amit úgy szoktak mondani, hogy a nyolcrétű nemes ösvény. Tehát ha én így vagy úgy viselkedem, felismerem az élet legfontosabb értékeit, és azok szerint tudom alakítani a saját életemet, akkor a szenvedéseim enyhülni fognak. Akkor kvázi megszabadulhatok a szenvedéstől, már amennyiben képes vagyok erre. Tehát a reinkarnáció, vagyis az, hogy én velem halálom után mi történik, az inkább csak annyiban érdekes, ha én jól értem az alaptanításait a Buddhának, mert azért ezt is nagyon sokan sokféleképpen látják. Tehát én azt gondolom, hogy fontosabb az életben való eligazodás, a megértése annak, hogy ha én például a gondolkodásomban, a szándékaimban képes vagyok rendet tenni, ránézni, hátralépni kettőt, elgondolkozni azon, hogy vajon miért akarom én ezt vagy azt. Tehát, hogyha a szándékaimat, a gondolataimat vagyok képes karbantartani, és bizonyos értékek mentén döntöm el, hogy miről beszélek, akár most például ebben az interjúban, akkor ennek a beszédnek már ugyanúgy, hogy a gondolataimnak is egyre nagyobb és nagyobb kisugárzása, hatása, következménye van.
Jeleni János buddhista filozófussal Torda Judit beszélgetett. A folytatásban, a második részben megismerkedhetünk Buddha tanításaival, hogyan fonódik össze a gondolkodás és az érzelem, fontos-e a lélek, mi a meditáció szerepe, le lehet-e beszélni egy gyilkost a szándékáról, hogyan tért meg egy amerikai veterán katona, és hogyan dolgozta fel a vietnámi háborúban szerzett lelkisebeit. Erről szól majd a második, a következő rész. Várjuk Önöket a folytatásban is. Meghívom Önöket egy virtuális sétára Balatonkenesére.
Kedves hallgatóim, Balatonkenesén vagyunk, itt töltöm családommal a nyári szünidőmet. Egy különös étára invitálom önöket, Kossuth utcába végigmenve betértem a község város ma már tájházába, és ott a vezetővel beszélgettem. Kerestem egy régi tárgyat, amit még én ajándékoztam a tájháznak. Ez Bognár István helybeli ácsmesternek a II. Világháborúból fennmaradt hadifogoly naplója volt. Megtaláltam, örültem, hogy jó helyre adtam, és aztán elkezdtünk beszélgetni. De szokásomhoz híven mindig végigmentem a tárlokon, és megnéztem, milyen új tárgyak kerültek a múzeumba, a tájházba. Kedvenc ismerősömet mindig meglátom a falon, Kossuth Lajost, bocsánat, hogy így mondom, történelmünk nagyját. Elkezdtünk beszélgetni, és a Kossuth szoborra, amely a Kossuth Lajos utca és a főutca sarkán lévő parkban lett fölállítva, kezdtünk beszélgetni. A szobor története érdekes, mert Ferenc József uralkodása idején nagy merészség volt fölállítani egy Kossuth szobrot. Magyarországon úgy mondják, a második köztéri Kossuth szobrot Balatonkenesén állították föl, méghozzá 1899. október 15-én. A szobrot Gerendai Pál szobrászművész készítette. Fia Kossuth Ferenc is jelen volt ezen a csodálatos avatási ünnepségen. Kenesen arról is híres, hogy Kossuth szavára itt is megszerveződött a nemzetőrség. A szobor talpazatára Kenese híres költőjének, Sós Lajosnak egy gyönyörű idézete van fölvésve. Így szól. A szép Balatonnál légy hű népedőre, nyiss utat, vezérej boldogabb jövőre. Ó, ragyog előttünk, mint szent égő oltár, aki bilincsoldó messiásunk voltál. Sós Lajos neve többször is az ember elé tűnik verseivel, főleg a Sós Egyen felétett a részére készített obeliszken, és ott található egy pár gyönyörű idézete. Ő Csajágon született 1854-ben, de a család később átköltözött Kenesére, itt élte napjait. Édesanyjával nagyon szoros szerető kapcsolata volt, és amikor édesanyja meghalt, akkor 1901-ben fölköltözött Pestre, hogy a magányát a város zajával enyhítse, de sajnos nem bírta a magányt, és egy évvel később 1902-ben önkezőleg vetett véget életének. Az emlékek azonban megmaradtak, mint hogy a Kossuth szobron is szerepel ez a gyönyörű szép idézet. Sós Lajos kedvencé vált Kenesének, és az obeliszk, ami fönn szerepel a hegyen, maga a hegy is a Sós hegyet kapta. Az ember így botorkál a városban, és keresi a régi emlékeket, és most itt a szobrok mellett horgonyoztam le, és ezeknek a történetét kutattam és kerestem föl. Egy nagyon érdekes történetet mesélek el. A katolikus templom előtt található egy szobor, a hősök szobra, amely két alakból áll, két katona, az egyik a sebesült társát segíti. Egy nagyon kiváló, nagyon szép alkotás. 1927. augusztus 14-én avatták föl. Aztán később 1992-ben teljes mértékben felújították, úgyhogy a látogató mai napig is megcsodálhatja teljes színpompájában. 1917-ben megjelent egy törvénycikk, amelyek alapján a falvak kötelesek voltak hősi emlékműveket emelni. Itt Veszprém vármegyében annak idején eddig a 177 községből 21 felelt meg ennek a törvényszéknek és annak előírásainak. Ezek közé tartozik Balatonkenese is. Érdekes történet fűződik még a szobor avatásához. Az akkori plébános Karlovics János egy gyönyörű hazafiasságtól izzó beszédet mondott el. De sajnos köztudomású volt, hogy a szívével betegeskedett, és a szöveg elmondása közben is rosszul lett, de erőt véve magán végigmondta az ünnepi avató beszédet, aztán hazament, összeesett, és hiába jött az orvosi segítség, még aznap meghalt. Így fonódnak össze emberi sorsok, híres emberek szobraival, vagy emlékművekkel. Mind ahogy Sós Lajos esetében, aki a Kossuth Lajos szobrának a talpazatára rávésette ezt a gyönyörű, előbb elhangzott idézetet. És a szobroknál maradva, ugye azzal kezdtem, hogy kerestem egy hadifogói naplót, és azt megtalálva beszélgettünk Bognár Pista bácsiról, a falu ácsmesteréről. Miről volt híres ez az ember? Ugye tudni kell, hogy a második világháborúban a németek, illetve a közös német-magyar hadsereg egy védvonalat állított föl a Drávától Dunáig, úzódva, melynek a keleti csücske, itt Balaton-Kenese, Fűzfő, Akaratja környékén húzódott. Balaton-Kenesén komoly bombázások voltak, sok repülő roncs még ma is megtalálható a Balaton fenekén ebben a térségben. Sok ház megsérült, tetőszerkezete beomlott, újból kellett ezeket építeni. Bognár István ácsmester gyönzetlen, ragyogó szakember volt, aki segített saját kezüleg rendbe hozni ezeket a házakat, illetve a tetőszerkezeteknek a megjavítását. Én nagyon szoros kapcsolatba kerültem vele, nagyon jó barátságot ápoltunk egymással, amelynek az volt a lényege, hogy gyakran beültem a műhelyébe, és hallgattam történeteit, előadásait, többek között ennek a hadifogoly naplónak a történetét is, amikor orosz fogságba került. Kiváló masterként az én házamban is egy csodálatos padlás feljárót készített, és különös történet fűződik a nevéhez, illetve a személyhez, amikor fölmérte a terepet, hogy hova kell ezt a lépcsőt beépíteni, akkor mondtam neki, egy Pista bácsi, ez a szólstok úgy meghajlik, hát hogy tudja pontosan így a centimétert megállapítani, hogy mekkora távolságban, hogy kell itt beépíteni a lépcsőt. Azt mondta, Vánk úr, én ismerem az én szólstokomat, és tudom pontosan, mit mér. És amikor elkészült a lépcső, és kioszta a házba, a legnagyobb csodálatomra minden centiméterre pontosan stimmelt. Megfogott és meghatott ez a gondolat. Sőt, még a kertembe a apáca Rácsos kútat is megcsinálta, úgyhogy ma is itt pompázik, bár kiszárad, de emléket állít Bognár Pista bácsinak is, és mindig, amikor látom, ráemlékezem. Ez az ember ingyen, szinte ingyen, mert háború után nem nagyon tudtak fizetni néki. Aztán később az adóságokat megadták, akik igénybe vették a felújítási munkálatokat, de hogy még mesélte öregkorában is, hogy még számon tart nagyon sok adósát, akik közül már ugye nem élnek, de a leszármazottak sem tagadják, de nem kér már tőlük semmit, mert úgy érzi már, nem lenne illő bajtani az második világháború közvetlen befejezését követő munkák ellenértékét. Amikor meghalt, temetésén magam is részt vettem, és akkor elhatároztam, hogy egy szobrot fogunk emelni neki, egy szobrot, amely nem politikusról, nem művészről, nem költőről, nem híres emberről szól, hanem egy egyszerű, iparos emberről, akit a faluja tisztelt, megbecsült, munkáját szeretettel igénybe vette, és nagy megelégítésükre végezte ezt a csodálatos szép mesterséget. Hogy induljak, hogy vágjak neki ennek a munkának, mármint a szobor felállítása, a szobor létrehozásához? Elmentem, volt a faluban egy erdélyi származású hölgy, egy szobrászművésznő, akivel hosszasan beszélgettünk, és mondtam neki, hogy mi az elképzelésem. Péterfi Gizellának hívták, és ő mondta nekem, hogy van neki egy szobra Pista bácsiról. Terakotta szobor volt, színes terakotta szobor, nagyon tetszett nekem, és mondtam, hogy ezt a szobrot öntsük bronzba, és állítsuk föl az iparosok testülete háza előtt. Mondom, az anyagi fedezetét én úgy vállalom, hogy körbejárom a falu lakosságát, különböző cégeket, magánházakat, nyugdíjasokat, dolgozókat, és megpróbálom összegyűjteni a kialkodott munkadíjat, amiért ezt létrehozzák, megcsinálja Péter Figizella. Közreműködött még egy Miklós Ferenc nevezű helybeli ácsmester, aki nagy szeretettel fogadta a megbízást, és sikerült megalkotni a szobrot. Falu lakosai nagyon lelkesek voltak, hálásak voltak, hogy Pestről idejött egy ember, aki nem a közösséghez tartozott ugyan, de lokálpatriótának vallotta magát, és felállítottuk ezt a szobrot. Ott áll a iparos testületek háza előtt, nagyon szép szobor, sokan megkérdezik, hogy került ez ide, ki ez az ember, és elcsodálkoznak azon, hogy egy iparos ember emlékére létrehoztak egy ilyen szép szobrot, ami ritkaság Magyarországon. Ez egy végtelen nagy öröm volt számomra, és mai napig is mindig elsétálok előtte, és hát önzetlen büszkeség fogja el, mert tényleg nagy öröm számomra, hogy ennek az embernek, ennek a mesterembernek emléket tudtunk állítani. Azóta ennek a szobornak a talpazatára már fölkerült több helybeli mesterembernek a neve, tehát azoknak is emléket állítunk ezen a szobron, annak talpazatán, akik sokat tettek Balatonkenesiért, légyen azok pékek, kőművesek, vagy bármilyen szakmában dolgozó kiváló emberek, akik híressé tették Balatonkenesét munkájukkal, és megbecsülést érdemeltek ki. Ez külön öröm, és külön öröm az, hogy az ember itt úgy jár, hogy ismerik, szeretik, mindenkivel el tud beszélgetni, mindenkiről szinte tud mindent, befogadják, és nem egy gyűjtmentnek tekintik, hanem olyannak, aki Kenesét szívügyének tekinti, lokálpatriótának éli meg ezeket a nyári napokat, amiket itt tölt. Kedves hallgatóink, te szerettem volna itt elmondani a nyári napok alkalmából, szünidőben, hogy a tárgyak, az emberek hogy találkoznak egy-egy művész, egy híres ember kapcsán, vagy egy történelmi személyiség kapcsán, hogy adódnak össze az értékek, és az egyikről beszélünk, akit a szobor ábrázol, ugyanakkor nem sokan emlékezünk arra, hogy kik alkották, kik működtek közre, kik voltak ott, kinek a nevéhez kapcsolódik ennek a szobornak a története, és ez is nagyon fontos, hogy az utókor tudja, hogy ki kezdeményezte, kik alapították, kik tervezték meg, kik akarták, hogy ott annak az embernek szobra legyen, vagy legyen egy hősi emlékmű. Köszönöm a türelmüket, hogy meghallgattak. Meskó Bánk beszélt Balatonkenese szobrairól, szobor nevezetességéről.
Mai adásunk végére értünk. Munkatársaim voltak Kéri Júli, Meskó Bánk. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetőek vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is, de hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek címe cba.media/60. Következő adásunk 4 hét múlva, augusztus 15-én lesz. Köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. Viszont hallásra.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Señoras y señores, con ustedes, la mujer barbuda.